Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük 347. számú dicséretünk első versét. 347. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Jézus, ki a sírban valál, általad megholt a halál. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat. 348. számú dicséretünknek minden versét énekelve, 348. számú dicséretünk így kezdődik: örvendezzetek egek, ti is földi seregek.
Thank you.
segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, a husvéti evangéliumot, felolvasom azt a János írása szerint való Szent Evangélium 20. részéből, annak első 9 versét. A hétnek első napján pedig jó reggel, amikor még sötétes volt, odament Mária Magdaléna a sírhoz, és látta, hogy elvétetett a kő a sírról. Futott azért, és ment Simon Péterhez, és ama másik tanítványhoz, akit Jézus szeret, és mondta nékik, elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették őt. Kiment azért Péter és a másik tanítvány, és mentek a sírhoz. Együtt futnak pedig mindketten, de ama másik tanítvány hamar megelőzte Pétert, és előbb jutott a sírhoz. És lehajolván látta, hogy ott vannak a lepedők, mindazáltal nem megy be. Megjött azután Simon Péter is nyomban utána, bement a sírba, és látta, hogy a lepedők ott vannak, és a keszkenő, amely az ő fején volt, nem együtt van a lepedőkkel, hanem külön összegöngyölítve egy helyen. Akkor aztán bement a másik tanítvány is, aki először jutott a sírhoz, és lát, és hisz. Mert nem tudják még az írást, hogy fel kell támadnia a halálból. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt. Dicsőítünk, Atyánk, életünket megőrző kegyelmedért. Dicsőítünk, hogy itt lehetünk a szentek közösségében, egy anyaszent, egy házadnak, egy gyülekezetében. Köszönjük, hogy húsvétot ünnepelhetünk, hogy hallgathatjuk az evangéliumot, a te csodálatos, bűnbocsátó szeretetedről, halált legyőző hatalmadról, a megváltásról. Köszönjük, hogy hallhatjuk az evangéliumot, ami Urunknak, Krisztus Jézusnak feltámadásáról. Élő és jelenlévő Krisztus, szólj ma hozzánk, hogy ünnepszentelésünk valóban ünneppé legyen. Vigasztald azokat, akik gyásszal érkeztek ide, örök életnek beszédét tárva eléjük. Megvalljuk, Urunk, hogy ha te nem jössz segítségül nékünk, akkor nem születik bennünk sem hit, sem remény. Pedig mindkettőre oly nagy szüksége lenne az életünknek. Áld meg Isten tiszteletünket, úrvacsoránkat, életünket, drága szeretteinket. E napon különösen is szeretnénk együtt örvendezni a világ keresztényeivel, szeretnénk együtt örülni a menny lakóival, szeretnénk együtt örülni egymással és veled, feltámadott, élő, jelenlévő Krisztus Jézusunk. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a gyülekezeti kórus szolgálatait hallgassuk meg. az ige meghallására készülve mi is énekeljünk fennállva a 187. számú dicséretünket. E húsvét ünnepében, e húsvét ünnepében örvendjünk, keresztények. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a János írása szerint való Szent Evangélium 20. részéből, a 8. verset újólag. Akkor aztán bement a másik tanítvány is, aki először jutott a sírhoz, és lát, és hisz. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a nagy keresztény ünnepek egyik kísértése az, illetőleg abban van, hogy akik évek, évtizedek óta olvassuk, hallgatjuk és ismerjük a nagy keresztény ünnepek bibliai leírását, történetét, azok már unjuk. Aki 30. alkalommal hallgatja végig a karácsony történetét, az már unja, de unhatja. Aki 30-szor, vagy Isten tudja, hanyatszor hallgatja végig a húsvét történetét, mondhatja magába azt, hogy ugyan mi új van még ebben a történetben nekem. Szegény lelkész úr minden évben ezt olvassa fel, minden évben ugyanazt a történetet kell neki felolvasnia, vajon mit lehet ebből még nekem mondani? Van még ebben a történetben valami, amit én nem hallottam, valami, amit én még nem is ismerek? Bizony, egyetértek, nem könnyű így nagy ünnepen igét hallgatni annak, aki itt van nagy rendszerességgel, és itt van ezen az ünnepen is, Isten tudja, évtizedek óta hanyatszor. De bevallom őszintén, hogy prédikálni sem könnyű a nagy keresztény ünnepeken. Prédikálni se könnyű. Minden vasárnap szabadon megválaszthatom, hogy miről fogok igét hirdetni. Karácsonykor nem válogathatok, akkor a Jézus születéséről kell beszélnem. Húsvétkor se válogathatok, hogy miről beszéljek, akkor a Jézus feltámadásáról kell, hogy beszéljek. Isten kegyelméből én 25 esztendeje vagyok ennek a gyülekezetnek a lelkipásztora. Az azt jelenti, hogy 25 húsvéti igehirdetést már itt elmondtam. Bennem is fölmerül, hogy vajon mi van, Uram, még az evangéliumi leírásban, amit nem láttam meg, amit még nem fedeztem fel, ami még új, amire az én lelkem is nyílik, az én elmém is nyílik, az én szívem is mozdul, és amire így reménység szerint majd az ige hallgatói is mozdulni fognak. Ráadásul tovább nehezíti, testvérek, a dolgomat az, hogy ezeken a nagy keresztény ünnepeken vannak olyanok, akik tulajdonképpen egész évben nem jönnek templomba, nem járnak sehova templomba, de a nagy ünnepeken elmennek. Így aztán az az én nehézségem ilyenkor, hogy vajon hogy tudok elmondani valakinek, aki egy évben talán csak egy ige hirdetést hallgat, talán éppen húsvétkor, évente ezt az egyet, hogy tudom elmondani úgy az evangéliumot? Hogy meghallja, hogy az evangélium végighallgatása nyomán higgye, hogy Istennek gondja van rá, hogy amikor bajba jut évközben, akkor neki ez az egy ige hirdetés mégiscsak erőforrás legyen, segítség, ez az egy evangélium mégiscsak tanácsolja, és a legfontosabb, hogy üdvösségre vigye. Szóval nem könnyű. Nyilvánvalóan annak sem, aki évek hosszú során át hűséggel jön, és talán a 30., 40. húsvéti igehirdetést hallgatja végig. Nem könnyű annak se, aki évente csak egy alkalommal megy templomba, mert neki akkor meg kéne ragadni mindent, és abból élni egy évig, és nem könnyű nekem. Mégis ma kérjük Isten szent lelkét, hogy ajándékozzon meg bennünket élő igével, új látásokkal, a régi evangélium új igazságaival, hogy azok betölthessék a szívünket, megörvendeztethessék a lelkünket, tanácsul, erőforrásul és áldásul lehessenek nekünk egész évben. A most olvasott bibliai híradás szerint húsvét reggelén vagyunk. Az elbeszélés szerint többen is indulnak Jézus sírjához már kora reggel. Mind olyanok mennek ezen a reggelen Jézus sírjához, akik a Jézus tanítványai voltak, illetőleg akik Jézus közvetlen környezetéhez tartoztak. Olyanok, akik ott jártak vele éveken keresztül, hallgatták az ige magyarázatait, látták Jézus csodáit, erejét és hatalmát. Akik azt is hallották, amikor Jézus azt mondta, hogy neki majd a főpapoktól és a nép véneitől sokat kell szenvednie. Aztán kínos kereszthalállal meghalnia, de harmadnapon feltámadok, mondta. És most van harmadnap reggele. Ezért, akik ismerték Jézus kijelentését, hogy harmadnapon fel kell támadnia, ők indulnak el a sírhoz, hogy körülnézzenek. Mi is történt? Történt egyáltalán valami? Hát, ha történt valami, ők indulnak a sírhoz. János evangéliuma három személyt emel ki, róluk lesz ma szó. Igyekszik a sírhoz Mária, Péter apostol és János. Mind a hárman ugyanazt nézik és más látnak. Ugyanazt nézik a nyitott sírt, és mégis mind a hárman másként látnak. És ez, testvérek, azóta is így van. Amikor együtt van egy húsvéti ünneplő gyülekezet, tulajdonképpen mindannyian ugyanazt nézzük. ezt az egész történetet, meg azt a nyitott üres sírt, és mégis, bár ugyanazt nézzük, kiderülhet, hogy ugyanúgy, mint e három atyafinál, mást látunk, vagy másként látjuk ugyanazt. A Biblia eredeti szövegében háromszor hangzik el, hogy látta Mária, látta Péter, látta János. Mindenütt más kifejezés van, amit Károli Gáspár egységesen így fordított, hogy látta. De mind más látás. Az első kettőn gyorsan tovalépünk, hogy a harmadikról egy kicsit mélyebb dolgokat mondhassak el. Az első Mária. Mária Magdaléna, olvasom az igét, oda ment a sírhoz, és látta, hogy elvétetett a kő a sírról. Azonnal futni kezdett Péterhez és Jánoshoz, és ezt mondta, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették őt. Itt az első husvéti látás. Az itt használt szó valami olyasmit jelent, amikor valaki néz ugyan valamit, de valójában nem lát semmit. Néz valamit, de a látása nem ragad meg semmit. Ez történik Máriával. Nézi az elhengerített követ, csak ennyit lát, de azt, hogy itt történt valami, és hogy esetleg mi történt, arra nem is gondol. Hogy feltámadott volna Jézus, ő is tudta, hogy ezt mondta Jézus. Erre nem is gondol. Sőt, egyenesen arra gondol, hogy elvitték az Úr halott testét valakik. Azért üres a sír. Azért van a kő elhengerítve. Testvérek, nagy kísértés az, amikor az ember husvét kapcsán a külsőségeket látja csak. Nagy kísértés. A szép szokásokat, a piros tojást, majd a husvéti locsolkodást, a tavaszt. De hogy valójában miért is van husvét, arra nem gondol. Hogy mi annak a lényege? Arra nem gondol. A napokban szokás szerint sokat autózva hallgattam a rádiót, és voltak beszélgetés műsorok benne, magyar családokat, én két asszonyt fogtam ki, akivel beszélgettek. És kedvesen elmondta, mint hogy mi lesz az ünnepi étel, meg hogy náluk ilyenkor mi otthon a szokás. És mindegyik beszélgetés végén a rádió riporter rákérdezett. És a vallás? És a vallás? Mire az egyik azt mondta, hogy hát náluk ilyen nincs. Ők nem hívő emberek. Számukra a húsvét egy kedves, szép ünnep. Egy szép dolog, ahol együtt van a család. De csak ennyi. A másik ugyanezt mondta, de hozzátette, hogy de talán valami feltámadásról szól. Sőt, úgy emlékszem, mintha Jézusról szólna. Talán igaz, talán nem. Amikor valaki azt mondja, hogy szép, van egy kedves hangulata ennek a húsvétnak. Egy kis jó érzés átfut rajtam. Sokan csak ennyit látnak húsvétból. Bizony ez kevés, testvérek. Sőt, Bibliával a kezünkbe azt mondhatjuk, ez éppen semmi. Ez éppen semmi. az a gond, testvérek, hogy sokan templomba járók is csak a külsőségeket látják. Valami kis borzongás, egy szép történet, egy kellemes hangulat, ünnepeltem, de semmi komoly, semmi elmélyülés, semmi végiggondolás, hogy mi is ez a húsvét. Van ehhez nekem közöm, vagy csak a főtt tojás, meg a sonka? Valami több ez annál? Mária a húsvétot úgy kezdte ünnepelni, hogy csak a külsőségekig jutott el, látta a követ és az üres sírt, és elszaladt. Péter apostol a második, akiről azt olvassuk, hogy lát. Bement a sírba, és látta, hogy a lepedők ott vannak, és a keszkenő, amely Jézus fején volt, nem a lepedőkkel van együtt, hanem külön összegöngyölítve egy helyen. Az itt használt szó, hogy lát, az már többet jelent, mint a Mária féle látás. Ez a kereső lélek látása, a kritikus szellem vizsgálódása. Amikor valaki úgy utána akar nézni a dolgoknak, amikor valaki mérlegelve szemlél, ez a péteri látás. Ott látja a halotti lepleket, meg a keszkenőt, összehajtva, és elkezd gondolkozni. Valaminek itt történnie kellett ebbe a sírba, de mi lehetett az? És hogyan lehetett az? Egy másik evangéliumban olvassuk, hogy töprengeni kezdett. Péter úgy lát, hogy gondolkozik, mi volt itt? Mit is mondott Jézus? Most meg üres a sír. Hogy van ez? Ma is sokan vannak, akik így látják a húsvéti titkot. Elméletileg, boncolgatva, józan magyarázatot keresve, töprengve, mint Péter a látottak felett. Sokan egy ilyen ünnepi istentiszteleten is érveket várnak. Magyarázza meg a pap, hogy mi volt. Magyarázza meg ezt az egészet. Mert az én fejemben nem nagyon fér ez bele. Hát jöjjön valaki, és mondja már meg, hogy hogy volt ez. Péter is ott áll és töpreng. Hogy lehetett ez? Van, aki aztán ilyenkor azt fogalmazza meg, hogy én hogyan gondolom. Nagyon érdekes lenne egyszer hallani az emberek húsvéti elméleteit a feltámadásról. Az ilyenek templomból hazafelé menve legfeljebb arról szólnak még egyáltalán, hogy mi volt jó a beszédben, meg mi nem. Mivel tudok én egyetérteni abból, ami elhangzott, és mivel nem lehet egyetérteni, szegény hiába mondta. Ezzel nem tudok egyetérteni. Vannak, akiknek a húsvéti látása ilyen péteri spekuláció. Több ez, mint Mária külsőségekig jutó látása. Hiszen Péter magyarázatot keres, logikusat, és töprengve megy tovább. Így is lehet húsvétot ünnepelni, hogy töprengve, gondolkozva, megoldást keresve a feltámadásra hazamegyek. De van egy harmadik. Jánosról azt olvassuk, bement a másik tanítvány, aki először ment a sírhoz, és lát, és hisz. Ez a harmadik látás. Itt egy olyan szó van, ami azt jelenti, hogy túl lát. Túl lát a külsőségeken. Túl lát a lepedőkön. Túl lát a keszkenőn. túllát az elgurított sírkövön. Túllát. Lát és hisz. Éppen a túllátásával ragadja meg a lényeget, hogy túllát. Mária elakadt a kőnél, addig látott. Péter elakadt a lepedőknél és a keszkenőnél, és morfondírozott, hogy hogy létezik ez az egész feltámadás. Jánosnál meg azt olvassuk, hogy János meg lát és hisz. Túllát ezeken. És hisz. Testvérek, a lényeget a túllátásban lehet megragadni. Ez a hit látása. János lát és hisz. De hát mit lát? És hisz. Mit lát? Amikor végignézi, hogy a lepedők össze vannak hajtva, a keszkenő külön le van téve, üres a sír, Jézus nincs ott, teljes meggyőződéssel lép tovább, hogy Jézus feltámadt. Úgy, ahogy mondta. Ahogy itt hagyta maga után összehajtogatva a keszkenőt és a lepedőket. Úgy hagyta itt a halált. Itt hagyta. Szent meggyőződése, hogy Jézus él, hogy feltámadott, még nem találkozott vele, majd fog, de már hiszi. Mert túl lát, és ezért hisz. Bizonyos benne, hogy akit megöltek nagypénteken, az összehajtogatta, és a háta mögé tudta a halált. És kiment innen, és él. Majd találkozik is vele. János nem töpreng, nem akarja megfejteni a titkot. Nem is lehet, testvérek. Nem is lehet. De lát és hisz. Húsvéti élménye annak lesz, aki az evangéliumokat látja, és utána hiszi. Isten ígéje, kedves testvérek, ma arra hív bennünket, sőt, bátorít, felszólít, hogy lássak túl a húsvét külsőségeim, bármilyen szépek. Lássak túl az elképzeléseimen a feltámadást illetően. Mert vannak elképzeléseim. Egyszer láss túl azokon. Az elgondolásaink egyszerűen nem férnek bele a feltámadás tényébe. Láss nyugodtan túl a Biblia betűin. Láss nyugodtan túl az igehirdetésen. Láss el addig, akiről a Biblia szól. Addig, akiről az igehirdetés szól. Addig, akiről az üres sír szól. Addig, akiről az összehajtott lepedők és keszkenők szól. Láss el egyszer addig. Ne megérteni akard a feltámadás csodáját, hanem hinni akard. Megérteni nem lehet, de hit által megélni és átélni, igen. Merj hinni. Testvérek, a hit az igazi látás. Merj hinni. A hit az igazi látás. Aki hisz, az közvetlenül lát, és a lényeget meg fogja tapasztalni. Az egész húsvét egyetlen egy dolgot hirdet, Jézus él. Kedves testvérek, én teljes meggyőződéssel vallom, hogy itt van közöttünk, mert ezt ígérte. Ígéje és lelke által itt van Jézus közöttünk. Hiszem, hogy ő szól az ige olvasásban. Hiszem, hogy ő szólít az ige hirdetésben. Hittel hirdetem, hogy ő hív az Úr asztalához, ez az övé. Nem én. Aki nemet mond neki, nem nekem mond nemet, hanem neki. Nem én adom a kenyeret, hanem Jézus. Ez az én megtöretett testem. Nem én adom a bort, hanem Jézus. Ez az én kiontott vérem. Kezembe és a számba adja magát. Láss és higgy. Láss túl a mindennapos gondjaidon, és hidd el, hogy Jézusnak gondja van rád. Láss túl a bűneid kísértésein, és hidd el, hogy Jézus segít győzni. Láss túl a szomorúságaidon, és higgy Jézusban, aki megvidámítja a te lelkedet. Láss túl az életed zűrzavarain, és hidd el, hogy Jézusé minden hatalom. Láss túl a gyász, a halál ijesztő sötétségein, és higgy Jézusban, ott áll a halál mögött. És vár üdvözítő szeretettel. Kedves testvérek, Jézust az emberek gonosz kezeikkel megölték. Ha ez a Jézus támad fel, ha ez a Jézus támad fel, és ő támad fel, akkor az ilyeneket jelent nekünk, hogy a szeretet erősebb, mint a gyűlölet. Hogy a jóság erősebb, mint a gonoszság. Hogy az élet nagyobb hatalom, mint a halál. Testvérek, ez azt jelenti, hogy Jézus kiírthatatlan ebből a világból. És ez azt is jelenti, hogy van értelme küzdeni minden igaz és jó ügyért. Van értelme. És ez azt is jelenti, hogy érdemes tisztán élni. És ez azt is jelenti, hogy érdemes becsületesnek lenni. És ez azt is jelenti, hogy érdemes szeretni és szolgálni, akármilyen is körülöttünk a világ. Mert Isten az ilyenek oldalán áll. Amikor gonosz kezeikkel megölték Jézust, de feltámadt és él, az azt jelenti, hogy mindennek van értelme attól kezdve. Ami gyógyít, ami szép, ami áldást hoz, mert győzött Jézus, és nem a halál, és nem a gonosz kezek győztek. Van értelme hinni, szeretni és szolgálni. Van értelme húsvét óta. Ne hidd el, hogy a gonoszság fog győzni. Ne hidd el, hogy az erőszak fog győzni. Ne hidd el, hogy a bűn fog győzni. Legyőzetett. Állj minden mellé, ami gyógyít, életet szépít, emel, segít, boldogít, örvendeztet. Akkor Isten pártján állsz. Húsvét azt jelenti, hogy a halál elveszítette a központi jelentőségét, és helyette Jézus az élet fejedelme került az élet középpontjába. Aki lát és hisz, mint húsvét reggelén János, ott az üres sírboltban, az megszabadul a halál bűvöletéből. De megszabadul a halál félelmétől is. János látott és hitt. Ő lett a szeretet apostola. Itt is mondja az evangélium, és az a harmadik, akit Jézus szeret. Bár mondhatnád, az én lelkem is lát téged, Uram, és hisz benned. Mert ezzel az erővel lehetsz te a szeretet apostola a tiéd számára. Olyan jó lenne hazamenni így, hogy a szeretet apostola azt jelenti magyarul küldötte. A szeretet küldötte vagyok én. Vinni haza az áldást és a jó hírt annyi átok és sötétség közé. Annyi baj, bűn, nyomorúság, annyi gonoszság közé. János lát és hisz. A hit szemével lát. És a szeretet apostola lesz. Adja meg neked és nekem ezt az Isten. Imádkozzunk. Porszemnyi életünk, pillanatnyi életidőnk, és mégis úgy gondoljuk, hogy felülírhatjuk mindazt, amit te az örökké való, nekünk az ideig valóknak újra és újra mondasz. Köszönjük, hogy felhangzott és láthatóvá lett az evangélium. És köszönjük, hogy lehet nem csak külsőségekre nézni, nem csak elmélkedni, hanem látni és hinni. Hinni, hogy te élsz, és a te mindenen győztes életed csupa áldást hordoz. A bűnbocsánatunkat és örök üdvösségünket, erőnket az élet harcaiban, és küldetésünk kiteljesedését. Ezt kérjük most tőled, Urunk. A szeretet küldötteként kívánnánk egyszer hazamenni, és aztán úgy élni. Annyi szeretetlenség közé menve. Sokszor rájöttünk már, Urunk, hogy ez nem telik tőlünk. Tettünk már erre kísérleteket. De neked van hatalmad rá. Feltámadott és élő Krisztus. Ajándékozz meg bennünket a hit ajándékával, hogy lehessünk győztes szeretetet küldöttei ebben a világban. Köszönjük, hogy meghallgattál, Urunk. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet. És hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindenek előtt áldott és boldog húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves testvéremnek, magam és munkatársaink nevében. Amint látjátok, amint ígértük is, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik élni kívánnak a szent jegyekkel, és akiket Isten lelke is erre indít, mozdít, azok bátran jöjjenek és úrvacsorázzanak velünk. Köszönjük az úrasztala megterítésére hozott adományokat. Holnap húsvét hétfőn délelőtt 10 órakor lesz Isten tiszteletünk, és akkor is kiosztjuk a szent jegyeket. Hirdetem a reformátusok lapját, annak az ünnepi számát és az iratterjesztés szolgálatát. Itt jelzem, hogy az elhangzó igehirdetések írott formában is megvásárolhatók, és ezeknek a szerény 50 forintos árából készítjük a gyülekezet lapját, a hírmondónkat, ami most is elkészült, és amit kérem fogadjon mindenki szeretettel a kiáratnál szolgáló presbiter testvérektől ajándékba. Jelentem az egyéb jövő heti alkalmainkat, szerdán 7 órakor kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti bibliaóra, este 6 órakor a kisifi, pénteken este 6 órakor a nagyifi bibliaórája. Szombaton konfirmandus óra, míg a Reán következő vasárnap, április 11-én Sipos István, a Nagybányai Egyházmegye esperese, testvérgyülekezetünknek, a Máramaros-szigeti gyülekezetnek a lelkipásztora jön közénk, és prédikál, szolgál közöttünk. Ezen a vasárnapon emlékezünk meg erzsébeti lelkipásztori szolgálatom 25. évfordulójáról is. Jelentem, hogy az elmaradt keresztelők pótolhatók gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt. Gyászoló testvérek vannak közöttünk. Az elmúlt héten kísérték el szeretteik Bancsik Lászlót, aki 75 esztendőt élt. Isten adjon vigasztalódást a közöttünk lévő hátramaradottaknak. Megköszönjük mindazoknak, akik imádságaikkal és adományaikkal segítik szolgálatunkat és a gyülekezet önfenntartó életét. Kérjük, hogy aki elmaradt volna az idei egyház fenntartói járuléka befizetésével, az lehetősége szerint pótolja. És ne feledkezzünk el a húsvéti hála áldozatunkról se. Végül jelzem, amit mindenki tud, hogy a Reán következő héten választások lesznek. Bátorítunk és bíztatunk mindenkit, hogy éljünk állampolgári jogunkkal, és a Reán következő vasárnap menjünk el jó lelki ismerettel szavazni. Isten tiszteletünknek ezt a részét lezárjuk, és készülünk a szent jegyekkel való élésre. Keressük ki és énekeljük a 196. számú dicséretünket, annak a verseit, mondjatok dicséretet, keresztények az Úristennek, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak itt maradni velünk, hogy a szent jegyekkel éljenek, miközben ennek az éneknek a verseit énekeljük, használhatják az időt arra, hogy elhagyják a templomot. Jöjjetek, szeretteim, és hallgassátok meg, miként szerezte a mi Urunk, a Krisztus Jézus a szentséges végvacsorát. Elénkbe adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele, 11. részében, a 23. verssel kezdődő igeszakaszban eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván, e pohár am az új testámentom az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hozzáteszi még az apostol. Azért, aki méltatlanul eszi-e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van ti köztetek sok erőtelen és beteg, és alusznak sokan. Próbáljuk meg magunkat, mondta az apostol, ami azt jelenti, valljuk meg a mi vétkeinket a mi Urunknak. Imádkozzunk így. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint. Irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen mosd ki engem az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engem, mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem van. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Moss meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem, de add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Megvallottuk a vétkeinket, jöjjetek, valljuk meg a mi hitünket, elmondván együtt az apostoli hitformát így. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Jól lehet, testvéreim, én a ti hitetekben nem kételkedem, mégis anyaszent egyházunk állandó gyakorlata szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, mely kérdésekre lelki ismeretesen és hallható szóval feleljetek meg. Azt kérdezem először, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán, tudnélik a bűneset folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelméből, a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha így van, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy az Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz az ő örök dicsőségébe. Ha így van, felejétek, én ezt hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti-e kegyelemért háládatosságból egész élteteket az Úrnak szentelitek, és már-e jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, felejétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de hivatalos szolgája. Hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Akik úgy érzitek, hogy illendőképpen előkészültetek, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép renddel. Foglaljunk helyet. A szent jegyek kiosztása alatt majd énekelünk. A 457. számú dicsérettől folyamatosan. keresztény atyám fiai, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét magatokban hiába valóvá ne tegyétek. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, melyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget és béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Jézus megbocsátott ti néktek. Az Istennek békessége pedig uralkodjék a ti szíveitekben gazdagon. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk végén nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük.